Kedves testvéreim, a ma estére kijelölt igében van az egész Új Szövetségnek egyik legtöbbet vitatott textusa, amely textusról a tudósok is becsületesen bevallják, hogy nem értjük, legalábbis alig-alig értjük. Ezt a textust emelem most ki, és erről szólok. Úgy áll előttem ez a textus, mint egy fényes felhő. Nagy fényesség ragyog belőle, de a körvonalak nem világosak, hogy tulajdonképpen honnét, miből jön ez a nagy fényesség, ami ebben az igében van. Hogy érzékeljük a benne lévő nehézséget, egymás mellé teszem a hagyományos régi fordítást, meg az újat. Egyszerűen a két szövegnek az összevetéséből már kitűnik a nehézség, amivel birkóztak a biblia fordítók is, és aztán majd mi is ma este birkózunk vele. Nem ígérhetem, hogy megbirkózunk vele, de legalábbis valamennyire birkózzunk azzal a csodálatos rejtett, rejtelmes gazdagsággal, ami ebben az igében előttünk van. A Kolossébeliekhez írott levél első fejezetének a 24. verse, ez a rendkívül nehéz textus, most halljuk meg kétféle magyar fordításban. Kolossé 1.24. Örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek, az én testemben az ő testéért, ami az egyház. Még egyszer kicsit körülírva, örülök, hogy szenvedek érettetek. Nem a szenvedésnek örülök, hanem annak örülök, hogy érettetek való, helyettetek, aki javatokra szenvedek. Örülök az érettetek való szenvedéseimnek, és betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek. Betöltöm a magam testében, testi szenvedéseivel, betöltöm azt, ami hiányzik a Krisztus szenvedéséből, és pedig betöltöm ezt a szenvedés mínuszt, ezt a szenvedés hiányt az egyházért. Tehát még egyszer hallgassuk ezt a régi folytást. Örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek, az én testemben az ő testéért, ami az egyház. Az új fordítás ugyanezt mondja. Örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. A legfeltűnőbb különbség az, hogy azt mondja, ami a Krisztus szenvedéséből hiányzik, azt én most még hozzáadom, betöltöm, legalábbis így értődik első hallásra, ami a Krisztus szenvedéséből. Ez, hogy úgy mondjam, elnagyolja egy kicsit, ezt az éles vonalat egy kicsit elmossa, azt mondja, a Krisztus gyötrelmei. A Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, és azt én magamra vállalom. No, tessék, azt hiszem, ez a kis összehasonlítás már érzékelteti azt, hogy valóban nem közönséges nehézségről van szó. Amikor ezt a textust magunk elé tesszük, és elkezdünk elmélkedni felőle. Hát testvéreim, a nehézség igazából abból adódik, hogy az efézusi és a kolossé levélben egy új világba lépünk be, amely világ tulajdonképpen nem áll elénk ilyen élesen az egyéb levelekből. Ez a kettő, az Efézus és a Kolossé levél az, ami igazából a zsidó gondolkodásból kivezet és bevisz a görögös gondolkodásnak a világába. Tehát egy küszöbön kilép a misszió, az első kereszténység, és egy új világba belép. Az eddigi gondolkodás a zsidó körben mozgott, még akkor is, ha itt-ott görögöket is behoztak, beédesgettek a gyülekezetbe, de a tanítás és az egész gondolkodás zsidó kategóriákban zajlott. Tehát gondoljunk ilyesmire, hogy páska bárány, templom, vér, engesztelő áldozat, bűn és bűnhődés, a bűnökért egy ártatlan áldozat meghalt, ezek mind-mind a zsidó gondolkodás körében vannak, és nyilván értjük azt, hogy a megfejtendő nagy misztérium a Krisztus. Ki volt az a Krisztus? Mit csinált? Mi értelme volt a halálának, föltámadásának? Hol van most ez a Krisztus? Folytatódik-e az ő műve? És ha igen, hogy folytatódik? A nagy kérdőjel Krisztus volt. A nagy bizonyságtétel a népek felé Krisztus volt. Na de ezt a Krisztust először zsidók nyelvén mondták el, az, hogy páska bárány, templom, a kárpit, kettéhasat, és így tovább, ez mind a zsidó gondolkodásban volt, és ez valameddig ment. De egyszer csak előállt az a szükségesség, hogy most már görögöknek görögül. Először zsidóknak zsidóul elmondották az evangéliumot, és akkor nagyon jó volt ez, hogy páska bárány és vér és engesztelő áldozat. Zsidóknak ez így zsidóul van. Na de az, hogy a görögöknek zsidóul mondjuk el az evangéliumot, ez egy ideig ment, aztán előállt az a szükség, hogy a görögöknek görögül. Vagyis a Krisztus misztériumot, és itt tényleg meg kéne különböztetni magát ezt a titokzatos misztériumot, attól a zsidó ruhától, amiben először beleöltöztették, mert ezt a Krisztus misztériumot most görögül kellett elmondani. És az efézusi és a kolossé levél azok a kísérletek, ahogyan elmondották a Krisztus misztériumot görögöknek. Na ez a mi textusunknak is a háttere, és hát most az egész első fejezetet el kellene olvasni, és annak a összefüggéseit elmondani, valamennyire el is fogom majd mondani. De most még csak azt mondom el, hogy nem csak a keresztény misszió próbált megbirkózni a görög gondolkodással, hanem a keresztények előtt már a korabeli zsidó teológia is. Tehát nem úgy, hogy a kereszténység találkozott a gnoszticizmussal, hanem előtte már a zsidó teológia is találkozott a gnosztikusokkal, és abból is lett valami. Tudnék, a zsidó gondolkodás Jézus Krisztus korában és az előző 1-2 században mondjuk, a korában ez jellemezte a zsidó gondolkodást, hogy az Isten egyre messzebb került, egyre magasabbra, egyre titokzatosabb, hozzáférhetetlenebb lett, még a nevét se volt szabad kimondani, semmit nem lehetett tudni, annyira szent volt, annyira magasságos volt az Isten. Igen, de akkor mi van a világgal, ha az Isten mindig messzibb kerül a valóságos világtól? Az űrt mi tölti be a messzi Isten és az itt kínlódó világ között? És akkor jött a zsidó gondolkodásban a közvetítőknek a népes serege. Ekkor alakult ki az angelológia, az angyaltan. Isten és az emberek között az angyalok hemzsegnek. Aztán kialakultak fő angyalok, és lassan kialakult egy személy, aki az Isten és a világ között közvetít. Mondom, most még nem a keresztény gondolkodás, ez a zsidó gondolkodás, amit most szemléltetek. Tehát Isten és a világ között egy megszemélyesített, titokzatos valóság van, akit először úgy neveztek, hogy hokma, bölcsesség, aztán nevezték úgy, hogy logosz, ige, de érdekes módon kialakult ez a neve is, hogy eikón, vagyis képmás, az Istennek a képmása. Ebből lett a szokásos ikon. A görögkelti egyházban a nagy szerepet játszik az ikon. Ennek az eredeti alakja eikón, és az azt jelenti, hogy képmás. Tehát a láthatatlan Istennek van egy képmása, aki az Isten gondolatát hozza a világba, sőt ez a képmás, ez már a teremtésnél ott volt az Isten közelében, az ő általa ennek a képmásnak, vagy a logosznak, vagy a bölcsességnek a fölhasználásával teremtette Isten a világot. Ez volt a zsidó birkózás a gnoszticizmussal, és itt a lényeg az, hogy ebben az egész zsidó koncepcióban megvolt az egység. Tehát messze van ugyan a világ, és nagyon az Isten a világtól, és nagyon világ a világ, de végül is a közvetítői által, akár angyalok, angyalfejedelmek, akár az eikón, az ikon, az Isten képe, ez igazából egy egységbe öleli a világot. Tehát nincs kettősség, ami a gnoszticizmusnak a lényege. A kereszténység előtti zsidó teológiának a lényeg az volt, hogy az Isten messze van ugyan, a világ bűnbe merült ugyan, de az Isten mégis egy egységbe az ő szeretetével, vagy bizonyos megváltásával, majd a Messiásba beteljesedik ez a megváltás, de az Isten egységben van a világgal. És itt, ha ezt csak ennyit is meggondolunk, akkor mindjárt fölfigyelünk a Kolossé levél első részének a 15. következő verseire, ahol is, hogy röviden mondjam, egy himnusz van előttünk, és azzal kezdődik, hogy ő a képe, az eikon, ikon. A Krisztus a képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, ő benne teremtetett minden, és így tovább. Most már kezdjük érteni, hogy tulajdonképpen ez a gondolatmenet a zsidó teológiához támaszkodik, és igazából azt mondja, hogy akit ti zsidók mondotok, hogy egy olyan bölcsesség, de nem tudták, hogy ki az, csak van egy valamiféle titokzatos személy, Isten és a világ között. Hát mi ezt ismerjük, Jézus Krisztus az. Ő az eikon, ő az Istennek a képe, aki által teremtett, és így tovább. Na de most menjünk tovább a gnosztikusok felé, mert igazából azokkal birkózik ez a Kolossé levél, és a birkózás módjára nézve, ezt próbáljuk megjegyezni magunknak, mert ez végigvonul az egész új szövetségem, az apostolok úgy birkóztak a gnoszticizmusra, mert azt tévedésnek tartották, úgy birkóztak vele, hogy cáfolták, de úgy cáfolták, hogy eközben amit csak lehetett, elfogadtak belőle. Aki ezt nem érti, az rendszerint félremagyarázza az új szövetséget, mert itt tényleg egy birkózás van a gnoszticizmussal, alapvető módon a tételeit megcáfolja, de eközben sok mindent fölhasznál. Na nézzük tovább most a gnosztikusoknak a gondolkodását. A legalapvetőbb dolog a gnosztikusoknál az, hogy dualizmus van. A tiszta szellemi világ és az értéktelen anyagi világ között reménytelen dualizmus van. Ezt nem lehet egyesíteni. És a gnoszticizmusban, ha van megváltástan, annak az a lényege, hogy ezt a szellemi világot valaki képviseli, ott is van szó egy küldöttről, a tiszta szellemi világból valaki jön, leszáll a mélységekbe, az anyagi világba, ha van azon alul még valami, a Seol, a Hádesz, a pokol, egész a poklokig leszáll valaki, és összeszedi a gyöngyszemeket, és visszaviszi a mennyei világba. Ez a gnosztikusoknak a teológiája. Reménytelen kettősség, de mégis lezuhantak bizonyos szellemek az anyagi világba, így lettünk mi emberek. Egy zuhanás eredménye, hogy a mennyei világból való szikra, a szellem, a testben, mint egy börtönben vergődik, és az ember a pocsolyába, a mocsárba zuhan, nem tud visszatalálni a szellemi világba. Jön tehát a megváltó a szellemi világból, összeszedi a gyöngyszemeket, az ember szellemeket, kibontja őket a testből, ahova belezuhantak, és a kibontott, megszabadított szellemeket viszi vissza a szellemi világba. Ez röviden a gnosztikusoknak a teológiája. Na most a kereszténység, és ezt látjuk a Kolossé és az Efézusi levélben, ezt a két koncepciót, a zsidó teológiát meg a gnosztikust különös módon elfogadja, cáfolja, tovább építi a következő módon. A mennyei világból valóban jön a megváltó, és az leszáll a földi térségekbe, sőt, száll alá poklokra, egészen a létezés legalsó mélységeig leszáll, és valóban győzelmi menetben tér vissza a mennyei világba, de nem csupán a gyöngyszemeket viszi vissza, hanem az egész bukott mindenséget visszaviszi a mennyei világhoz. Ezt ezzel a szóval mondja ez a levél is, és ez keresztül Kasúl jár az újszövetségben, hogy engesztel, megbékéltet. Tehát a gnosztikusok olyan dualizmusról tudnak, hogy a tiszta szellemi világ és a tehetetlen anyagi világ. A Biblia, az új szövetség bukásról, bűnről tud, Istentől elszakadt világról tud, jön a megváltó, leszáll a poklok mélységéig, és visszaviszi az Istentől elszakadt egész kozmoszt az Istenhez, megbékélteti Istennel, és egy új csodálatos egység támad Isten és a világ között, és benne az emberek között. Mondta, érzékeljük-e, hogy a kettősségből csak némelyeket kimazsolálsz, hogy úgy mondjam, a megváltó, azokat is testükből kibontva viszi vissza. Itt pedig az egész világnak a új harmóniájáról van szó. Az egész világot megbékélteti Istennel, az embereket is megbékélteti Istennel, de nem úgy, hogy testükből kitépi a szellemet, és azt viszi Istenhez, hanem az egész test, lélek, szellem embert megbékélteti Istennel, és így születik a világnak a megváltása. Tehát ez az, amit úgy szoktuk nevezni, hogy kozmikus megváltás. A kereszténység kozmikus megváltásról tud, az egész világot a megváltó megbékélteti Istennel. Na most a továbbiakat már csak úgy igazán röptében, ennek a megváltásnak a zsengéje ebben a világban az egyház. Hiszen itt a világ mindenség megváltásáról énekeltek himnuszokat a keresztények, és közben minden maradt a régibe. Rabszolgákat verték, a keresztényeket üldözték, a császárok zsarnokoskodtak, istentelenség, bűn az egész világban. Hát hol van az a csodálatos kozmikus megváltás? Erre felelt az volt, hogy most még csak zsengéje van itt az egyházban. Abban az újfajta emberiségben, amelyikre leginkább az jellemző, hogy kiszabadultak a kozmikus hatalmak zsarnokságából, babonából, sokistenimádásból, a mammon tiszteletéből szabadságra jutottak el. Az Isten gyermekeinek a szabadsága a bizonyságtétel arról, hogy a kozmikus megváltás folyamatban van, történik és meg fog valósulni. Na most ebben a kozmikus megváltásban, amit Jézus Krisztus valósított meg, ebben nagy szerepe van a szenvedésnek. Jézus nem tanítással szabadít meg, mint ahogy nagyon sokszor a gnosztikus filozófiának elég volt a beavatás a misztériumba, a titkos tanítás, az a megváltás. A keresztény vallomás az volt, hogy kevés a tanítás, szenvedés kell. Jézus Krisztus golgotai szenvedése volt az a pont, az a hely, az az esemény, ahol megszületett a világ megváltása. Tehát szenvedésen át győz a világ megváltója, szenvedésével győzi meg a bűnt, és viszi vissza a világot Istenhez. Na, most közelítünk ehhez a rettentő nehéz igéhez. Mi van ezzel a szenvedéssel? Ott a golgotai kereszten az adta néhány perc alatt, vagy rövid kicsi idő alatt, amíg odaszögezték, kivérzett, meghalt Jézus, az alatt történt a világ megváltása. Ugye így gondolkozik általában a kereszténység. Emlékezünk arra titokzatos, koncentrált, csodálatos szenvedésre, ami ott lezajlott, bár kiszélesítjük jobban, de persze már a Gecsemáné kertben is véresen gyötrődött, de persze már előbb is tudta, hogy őt elárulják és keresztre szögezik. Hát úgy húzzuk széjjelebb, mert érezzük ösztönösen, hogy nem lehetett az a néhány negyed óra, az a kicsi idő a kereszten. De mi mindesetre úgy realizáljuk a Krisztus megváltó szenvedését, hogy ott a kereszten született ez a váltság, és azóta csak áhítattal emlékezünk erre a szenvedésre, mint amiben született a mi üdvösségünk. És itt van ez a Kolossé ige, amelyik mintha valami mást mondana. Most csak olvasom még egyszer az új magyar fordítást. Örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van. Ebben a nagy összefüggésben talán kezd az a fényes felhő legalábbis fényesedni, ha nem is látjuk igazán a jelentését. A Krisztus gyötrelmei nem fejeződtek be ott a golgotai kereszten, szerint, hanem még hátra van. És nem azt jelenti ez, hogy az a szenvedés az kevés volt a megváltáshoz, hogy ezt ki kell apostoli szenvedésekkel egészíteni, hanem az, hogy a világ megváltó szenvedés egy töretlen folyamat. Hogy ezt egy kicsit megértsük, menjünk vissza az evangéliumok utolsó fejezeteihez. Amikor Jézus kimegy a Gecsemáné kertjébe, akkor azt mondja Jakabnak, Péternek, Jánosnak, jöjjetek én velem, és vigyázzatok itt, amíg én imádkozom. És aztán keserűen, szomorúan látja, hogy elalusznak. Mi ennek a jelenetnek az értelme? Be akarta vonni őket a szenvedéseibe. Vegyetek részt. gyötrődjetek, virrasszatok velem együtt, egy kicsit vegyétek le azt a szellemi terhet, amit jelent nékem a szenvedés. Jézus nem igényelt azt, most menjetek el, mindent most az én csodálatos isteni szenvedésemről van szó. Gyertek, kapcsolódjatok bele ti is, velem együtt csináljátok. Keserűség az, hogy nem tudták csinálni, nem értették, elaludtak, egyedül kellett csinálnia. De ő, hogy úgy mondjam, elvileg szerette volna, ha vele együtt hordozzák. Nem sikerült, a tanítványok csődöt mondottak. De Jézus Krisztus nem mond csődöt, amikor visszafele fordul a dolog, amikor nekünk kellett volna részesedni az ő szenvedéséből, elaludtunk. Amikor neki kell a mi szenvedésünkben részt venni, ő nem alszik el. Ő részt vesz, ő azonosítja magát velünk, ő velünk együtt szenved. És azt mondja Pál, mondom, ez csak birkózás ezzel a textussal, ez nem igényeli azt, hogy egy hiteles, teljes magyarázat, csak én így birkózom ezzel a textussal, amikor azt mondja Pál, hogy a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, akkor arról beszél, hogy a világ megváltása szenvedésen áttörténik. Ott a Golgotai kereszten egyedülálló, kiemelt minőségben, intenzitásban, fényességben történt a világ megváltó szenvedés, de a Krisztus gyötrelmei folyamatosan folytatódnak, amíg beteljesedik a világ történelem. És amikor az apostol szenved, akkor ő ennek a Krisztusnak a folyamatos gyötrelmében részesedik, és amikor az apostol szenved, akkor Krisztus vele együtt szenved, és így történik az, hogy beteljesedik a Krisztus szenvedése. Talán, ez megint csak egy talán kezdetű mondat, többen az írás magyarázók közül utalnak arra, talán az apostol gondolkodásába belejátszott az a régi zsidó gondolat, ami egyébként a mai napig él a zsidóságban. Belejátszott az a gondolat, hogy egy bizonyos meghatározott mennyiségű szenvedésnek kell lezajlani a világba, és akkor jön a messiás. Ezt a zsidók ma is így hallják, hogy vannak kiválasztottak, bizonyos számú kiválasztott, bizonyos mennyiségű szenvedés, amikor ez a nagy kvantum a szenvedéseknek egy Istentől meghatározott félelmetes mennyisége megvalósul, akkor jön a messiás. Talán, mondom, belejátszott az apostol gondolkodásába ez a már akkor ismeretes zsidó gondolat, hogy a Krisztus szenvedésének van egy Istentől meghatározott összmértéke. És ebben nem csak a Jézus Krisztusnak a személyes szenvedése van, hanem az ő testének, ami az egyháza, ahogy itt mondja az ige. Tehát Krisztus föltámadott, az ő teste megjelent megint az ő egyházában, és folytatódik ebben a testben a szenvedés, és amikor beteljesedik, amikor már nem lesz híja a Krisztus gyötrelmeinek, akkor jön el az idők vége, a történetnek a befejezése. Talán ilyesmire gondolt Pál. De most nem baj az, ha nem tudjuk megoldani ezt a nehéz témát, testvéreim. Azt gondolom, hogy azzal fejezzük be, és úgy készüljünk a közös imádságra, hogy kilépett a kereszténység a régi zsidó keretekből, és egy vakmerő lépéssel belépett a görög világba, ahol dualizmus van, gnoszticizmus van, magasrendű, filozófikus világvallás van. A kereszténység belépett ebbe a világba, és elkezdett birkózni ezzel a világgal. Ennek a birkózásnak egyik eredménye a Kolossé levél, meg az Efézusi levél. A lényeg itt az, hogy volt bátorsága belépni abba a világba, és megpróbálta annak a világnak a nyelvén elmondani a Krisztust. Ez a lényeg. Nem azt a rendszert fogadta el. A Krisztust akarta elmondani annak a világnak a nyelvén, cáfolva, elfogadva, amit lehet. Belépett egy új világba, és ott elmondotta a Krisztust. És a mai fogalmakkal azt mondhatjuk, hogy ez az egész birkózás, ez a szellemi küzdelem, hogy a gnosztikusoknak, hogy lehet gnosztikus nyelven elmondani a Krisztust, ez a birkózás a mai szóhasználat szerint fölépítmény, nem alap, fölépítmény. Az alap változatlanul a Krisztus volt. A Krisztus átélése a gyülekezetekben. Csak némelyek apostolok, misszionáriusok arra törekedtek, hogy ez a szubjektív Krisztus élmény, hogy nekem megváltom a Krisztus, hogy ezt hogy lehetne elmondani olyan nyelven, hogy ezek a gnosztikusok is megértsék. De a gnosztikusoknak se lehetett csak úgy a gondolatok nyelvén bizonyítani a Krisztust, a gnosztikusoknak is meg kellett térni, a régi szóval élve, át kellett élni a Krisztus titkából valamit, és úgy lettek keresztjének. Na, testvérek, ezt a nehéz gondolatsort most ezzel fejezem be, imádkozunk. Világkereszténység imádkozik. Ez a levél számomra ilyen üzenetet hordoz magában, hogy egy vadonatúj világ van, amit nem lehet a régi világnak a nyelvével misszionálni. Sikerült vagy nem sikerült, az apostol belépett ebbe az új világba, és próbált azon a nyelven elmondani a Krisztust. Adva van a lecke ma is, hogy ennek az új világnak, atomkorszaknak, és mindannak, ami történik a világnak, ennek az új világnak a nyelvén elmondani a Krisztust. Imádkozzunk azokért, az apostolszerű valakikért, akik ma próbálják az új világnak a nyelvén elmondani a Krisztust. Ez egy egyetemes ima téma. Adjon Isten prófétákat, apostolokat, evangelistákat, akik nem a régi nyelven mondják el a mai üzenetet, hanem az atomvilágnak a nyelvén mondják el a Krisztust. Ez egyik nagy ima téma. A másik pedig az, hogy és mindez semmit nem ér, ha a valóságos Krisztust valóságosan át nem éljük. Szerintem a másik nagy ima téma ma este az, hogy jelentse ki magát Krisztus ilyen személyes élményekben, Krisztus tapasztalásokban, hogy beteg voltam, és Krisztus meggyógyított, bűnös voltam, és Krisztus leoldozta a bűneimet, vagy jó ember voltam, és Krisztus bűnössé tett. Azt hittem, hogy értem a dolgokat, és Krisztus összezavart, hogy nem értem, és kezdi az új világosságot fölragyogtatni. Azt hittem, hogy jól eligazodtam ebben a világban, és Krisztus kezdi nyitogatni a szememet, hogy bukdácsolok a veszedelem felé. Imádkozzunk azért, hogy minél több Krisztus élménye legyen ennek a világnak. Engem erre a két ima témára vezetett ez az ige. Imádkozzunk azért, hogy el tudják mondani a mai emberiség nyelvén a Krisztust, de ez keveset ér, ha maga Krisztus nem közli önmagát. Imádkozzunk azért, hogy minél több Krisztus tapasztalás legyen ebben a világban, és legyen irgalmas Isten mi hozzánk, hogy itt e falak között is legyen Krisztus élményünk. Ő az, aki a mennyei világból jött, nem azért, hogy a gyöngyszemeket vigye haza, hanem az egész Istentől elidegenült világot visszaédesgesse Istenhez, és benne minket testestől, lelkestől, egész egzisztenciánkkal, földi sorsunkkal, örök sorsunkkal visszaédesgesse Istenhez. Csöndesedjünk el, és imádkozzunk testvérek!